Atalja. A névnap előestéje egyszer mind a menyegző előestéje is volt. Izgalmas éj. A vőlegény és a menyasszony a legbenső szobában ülnek együtt. Annyi elmondani valójuk lehet egymásnak. Ki tudja mi? A virágok beszédét csak a virágok értik, a szférák beszédét csak a csillagok. Az egyik Memnon szobor beszédét csak a társszobor, a valkűrök beszédét csak az üdvözültek, a hold beszédét csak az álomjárók, s a szerelem beszédét csak a szerelmesek. És aki hallott, aki értett valaha e szentséges szent suttogásokból, az nem fogja azokat profanálni, megőrzi, mint a gyónás titkát. Nincsenek azok elmondva bölcs Salamon énekek énekében, nincsenek elmondva Ovid Amurum Liberében, sem Hafiz énekeiben, sem Heine költeményeiben, sem Petőfi szerelem gyöngyeiben. Azok titkok örökkön örökké. A ház túlsó részében pedig zajos társaság mulat, a házi cselédek. Nagy munkanap volt ez a mai, konyhai előkészületek a holnapi nagy ünnepéhez. Az egy hadjárat. Zófi asszony volt a vezér, nem engedett sem cifra szakácsot, sem cukrászt hivatni a házhoz. Ő jobban érti azt a tudományt valamennyinél. Büszke rá, hogy olyan sütőfőzőt nem találni messze földön, mint ő. Még az anyjától örökölte ő is ezt a tudományt, aki nélkül nem történhetett meg a környékben lakodalom, úri mulatság. A konyha mellékszobái, a pincék, az éléskamrák mind rakva vannak már elkészített tortákkal, cukorsüteményekkel, mandulahajtás, spanyol szél, Krisztus lába, marcafánk, töltött csók, apácaposz, tálszámra felhalmozva, mint ágyútelepek, a tátongó üregű dorongos fánkok, ostromra váró pástétomok bástyái közelében. Míg a jégveremmel ellátott pincébe áldozatul esett szelíd és vadpecsenyék vándorolnak alá, szalonnával kizsinórozva a mellényük. A sürgős munka késő 11 óráig eltart. Akkor aztán, mikor már aminek sülni kellett, az megsült. Aminek fagyni kellett, az megfagyott. Zófi asszony is idején látja nagy lelkűségét gyakorolni. Összehívja a cselédszobába az egész jól iparkodott táborkart, s megvendégeli őket azzal a sok drágasággal, ami így előkészület közben valahogy kárba ment. Mert bíz, az megtörténik, aminek fel kellett volna fúvódnia, az lepényé lapul össze, aminek meg kellett volna kocsonyává aludni, az lének maradt, más meg odapörkölődött a rézmintához, nem lehetett kivenni egy darabban. Itt is, ott is elmaradt egy kis vakarcs, egy kis körömfaladék, felszeletelt sonkák konca, nyulak eleje, fácánok hátulja, mind drága gyönyörűség az a cselédnépnek. Azért, ha az úriasztalra fel nem adható is, még a papírost is elviszik megnyalni, amire a sütemények önnyomatú képmása odasült, s büszkék rá, hogy ők elébb ettek mindebből, mint az uraságok. Zófi asszony ma nagyon bőkezű, nem csak bőkezű, de bőbeszédű is. Van publikuma, aki hallgatja, és háládatos érte. Kivált, miután veszett bor is akad a lakomához. Valami pépfélét elébb asztalkendőbe téve vörösborban kellett kifőzni. Most az a vörösbor is elpocsékolni való. Annál jobbat képzelni sem lehet. Zófi asszony szerecsendió virágot, gyömbért, fahéjat és cukrot is tesz bele, úgy szürcsöli, ami felséges. Inas, házmester, leveses kanállal habzsolja a vaníliás cukorlevet, s a kocsis kenyérrel mártogatja a csokoládéhabot. Hiszen lakodalom előestéje van ma. Hát Atali hol van? Sem itt, sem ott. A suttogó szeretők azt hiszik, tán ő is anyjánál van, s mulatja magát az asszonyi gyönyörűséggel a konyhán. A konyhán pedig azt hiszik, tán ő is a szerető pár mellett van, s élvezi azt a gyönyört, hogy harmadik lehessen két epedő szerelmes között. Vagy tán nem gondol rá senki, sem itt, sem ott? Azt sem tudja senki, hogy van-e ő a világon? Pedig jó volna, ha egy percre félbeszakítaná a beszédet mindenki itt és amott, és azt kérdezné, hol van Atali? Atali egyedül van abban a teremben, amelyben legelőször megpillantott a Tímeát. A hajdani bútorzat rég újnak adott már helyet. Csak egy hímzett taburett maradt meg a régiek közül emlékül. Atalie azon ült akkor, mikor a fehér arcú leány Tímár kíséretében e szobába lépett. Ezen a széken ülve festette őt le Kacsuka úr, mikor a kezében hordott pasztellel olyan nagy tévvonást rántott a regálpapíron Tímeára elbámulva. Atalie most is ezen a széken ül. Az arckép régen a lomtárba vándorolt már, de Atalie most is ott látja maga előtt a fiatal hadnagyot, hízelgő arcával, amint könyörögve kéri, hogy legyen egy kissé mosolygós, ne nézzen rá olyan büszkén. A teremben sötét van, senki sem gyújtott gyertyát. Csak a holdvilág süt be az ablakon, az is nem sokára el fog tűnni a Szent András komor födél orma mögött. Atalie itt a sötétben végig álmodja azt a rettenetes álmot, aminek neve élet. Fény, boldogság, büszkeség lakik ideben. A legszebb hölgyet királynénak csúfolják a hízelgők, s elhitetik vele, hogy imádják. Akkor egy gyermek vetődik a házhoz, egy ágról szakadt nevetséges váz, egy élettelen kísértet, egy hideg béka, feltréfálni, kigúnyolni, csúffá tenni, ide-oda rúgdalni való tárgy. És két év múlva ez a lidérc, ez a fehér árnyék, ez a hüllő, úrnője lesz e háznak, s elfoglalja magának a szíveket. Csinál igéző fehér arca varázslatával egy szolgálójából az úri családnak hatalmas ellenséget, milliómost, s csinál a menyasszony vőlegényéből egy hitszegőt. Minő menyegzői nap volt az. Hogy találta magát egyedül az ájultából felocsudó menyasszony a földön fekve? Senki sem volt mellette. S ha vége volt a fénynek, az imádtatásnak, legalább szeretve akart lenni. Szerettetve titokban, homályban elrejtőzve. Attól is el lett utasítva. Minő emlék volt az az út, amit egykori vőlegénye lakáig tett amaz éjszakán, s onnan vissza, kétszer végig-végig a félelmetes sötét utcán. Hogy várt a férfira másnap hasztalanul, hogy számlálta az óraütéseket, miközben a kótyavetyélés doppergése hangzott, s ő nem jött el. És aztán a hosszú évei a kínos tettetésnek, az eltitkolt megaláztatásnak. Egyetlen ember volt a világon, aki őt megértette, aki tudta, hogy e szívnek egyetlen gyönyöre az, hogy vágytársnőjét szenvedni, elhervadni látja. S az az egy ember, aki őt szívének irtózatában kellő értékére becsülni tudta, a boldogság egyedüli akadálya, a minden szerencsétlenséget előidéző bölcsekkövének feltalálója. Elmegy a jég alá egy ostoba félrelépéssel, és most hazajön a boldogság ez alá a tető alá, s nem marad itt szerencsétlennek senki más, egyedül ő. Ó, sok álmatlan éjszakán csepegett teli e keserű pohár. Csak az utolsó csepp kellett hozzá, hogy kiömöljön. Ez az utolsó csepp volt a mostani megalázó szó. Ah, te ügyetlen! Mikor menyasszonyi főkötőjét tűzte fel fejére, vonagló ujjaival. Megszidatni, mint egy cseléd, megaláztatni azon ember előtt. Atalie tagjai reszketnek a láztól. Mit csinálnak most ennél a háznál? A holnapi menyegzőre készülnek. A buduárban a jegyesek suttognak, a konyhából a viháncoló cselédhang rikoltozása hangzik át annyi hajón keresztül. De Atalie nem hallja azt a víg rikongatást. Atalie csak azt a suttogást hallja. És neki is van valami dolga erre az éjre. A szoba sötét, hanem a holdvilág besüt. A holdvilág elég fényes arra, hogy egy szelencét felnyisson Atalie, s az abból kiszedegetett mérgek neveit elolvashassa nála. Kitűnő szerek. Keleti vegyész csalhatatlan arkanumai. Atalie válogat közöttük. Egyet nevet magában. Milyen mulatság lenne az, ha holnap, mikor a legnagyobb áldomásra emelik a poharakat, a vidám lakmározó sereg ajkán egyszerre csak elfagyna a szó, minden ember zöldnek látná szomszédjai arcát. A vendégek segélyt ordítva ugrálnának fel az asztaloktól, s kezdenének egy olyan pokoli táncot, hogy az ördög maga megveszne nevettében. A szép menyasszony arca hogy válna igazi márvánnyá, s a büszke vőlegény hogy fintorgatna torzképet a halál csont pofájával versenyt. Cing! Egy húr pattant le a zongoráról. Atali úgy összerezzent, hogy mindent kihullatott a kezéből, s elkezdtek a kezei görcsösen reszketni. Csak egy húr volt az, te gyáva szív! Még nem vagy erős? Ismét beletömte a szelencébe a mérgeket. Csak egyet hagyott kin, de az nem halálos méreg, az csak álompor. Ez a gondolat nem töltötte be az ő lelkét. Ez nem elég diadal, ez nem elég bosszú azért a szóért, hogy te ügyetlen. A tigris nem tépi meg a hullát, annak meleg vér kell. Valakit meg kell mérgeznie, de a saját maga. Azt a mérget pedig nem árulják a vegyészeknél, az ő halálos mérge ott van a Szent György lovak sárkánya szemében. Nesztelenül kioson, hogy a rejteket fölkeresse, melyből Tíme a hálószobájába lehet látni. Azok az édes suttogások, azok az epedő pillantások, azok lesznek az a méreg, amit még szívébe kell szívnia, hogy el legyen készülve. Az őrnagy búcsúzni készül már, Tíme a kezét kezében tartja, és Tíme a arca olyan piros. Kell-e még gyilkolóbb méreg? Nem beszélnek szerelemről, de mégsem volna szabad azt hallani másnak. A vőlegény kérdéseket tesz, míg csak neki vannak megengedve. Ön egyedül alszik itt? Kérdi édes kíváncsisággal lebbentve meg a mennyezetes ágy brokát függönyét. Mióta özvegy vagyok, és azelőtt is, súgja a sárkány mögött Atali. A vőlegény tovább megy a szabadalmas kutatással, menyasszony a hálószobájában. Hová vezet ez az ajtó itt az ágy mögött? Az egy előszobába, ahol nővendégeim felső öltönyeiket leszokták vetni. Ezen át jött be ön hozzám, mikor legelőször meglátogatott. És az a másik kis ajtó, azt hagyja ön. Az egy kis kabin ajtaja, mosdókészletekkel. S abból hova van kiárás? Sehova. A vizet egy csapon eresztik le a földszintre, és egy réscsövön hajtják fel a konyhából. Hát az a harmadik ajtó, hiszen jól ismeri ön, ez ruhatárszobámba vezet, és innen a látogatóterembe, a főbejáráshoz. Hát cselédei hol vannak éjjel? A nő cselédek a konyha melletti szobában, a férfi cselédek a földszinten. Két csengetyű szalag van ágyam mellett, egyik a nők, másik a férfiak szobájába szolgál, ha fel akarom őket kelteni. Hát itt a mellékszobában senki sem szokott lenni? De igen, Atali néném alszik ott Zófi mamával. Zófi asszony is? No igen, de mindent meg akar ön tudni, holnap már másképpen lesz rendezve minden. S beszokta ön zárni az ajtait, mikor aludni megy? Sohasem. Ki elől zárnám? Minden cselédem szeret, és hűséges hozzám. Az utcakapu jól be van zárva, ideben biztos vagyunk. És nincsen ebbe a szobába sehonnan más valami titkos bejárás? Ön az én házamat valami rejtélyes velencei kastélynak nézi? Hát a te házad ez, te építetted. De hát tegye meg az én kedvemért, hogy ezen az éjszakán zárja be minden ajtaját, mikor aludni megy. Mi az? Kacag a sárkány ott az angyal lába alatt. Ha-ha, ez sejti, miről fogunk az éjszaka álmodni ennél a háznál? Tímea mosolygott, s megsimogatá vőlegények komor arcát. Jól van. Az ön kedvéért megteszem, hogy az éjjel bezárom minden ajtómat. Csak zárd be jól, suttogá a sárkány. Most egy gyöngéd ölelés következik, s még egy suttogó szó. Szokott-e imádkozni, kedvesem? Soha. Aha. Miért soha? Az az Isten, akiben én hiszek, mindig ébren van. Hát, ha ma alszik. Bocsásson meg, kedves Tímea, a nőt nem ékesíti a filozófia. Milyen a szkepszisz, önöki a pietász. Imádkozzék ön ez éjszakán. Tudja ön, hogy én Mohamedán nő voltam, akit nem tanítanak imádkozni. De most már keresztjén ön, s a keresztjén imák nagyon szépek. Vegye ön elő az éjjel imakönyvét. Jó, önért megtanulok imádkozni. Az őrnagy aztán előkereste Tímea imakönyvéből, melyet Tímár ajándékozott neki egykor új év napján, a férjhez menendő hölgyek imáját. Jó. Meg fogom azt tanulni az éjjel könyv nélkül. Úgy-úgy, tegye azt, tegye azt. Tímea végigolvasta az imát fennhangon. Ördög, pokoltűz, földrengés, méreg, orgyilok, fekély, dömbész, pokolvar, kétségbeesés, örjöngés, nyavajatörés, tűzvész, gyalázat, hazajáró, kísértő lélek szállja meg ezt a házat. Ámen! A sárkány ott az angyal dárdájával a torkában mondta ezt az ima alatt. Atali a pokol dühét érezte szívében. Ez az ember kitalálja a kővel lenyomtatott titkot. Ráveszi Tímeát, hogy az reggelig ébren maradjon az imakönyv mellett. Átok! Átok! Még az imakönyvre is! Mikor az őrnagy az előszobába kijött, már akkor Atali is ott volt. A hálószobából Tímea parancsoló hangja szólt. Világítsanak a folyosón az őrnagy úrnak! Azt hitte, hogy egy cselédje csak lesz ott, hisz oly hűségesek mind. Azok bizony valamennyien a holnapi vendégség előkóstolásában voltak éppen. Atali fogta az előszoba asztalán levő gyertyatartót, s elővilágított vele a sötét folyosón az őrnagynak. A boldog vőlegénynek nem volt ezúttal szeme más női arc számára, csak Tímeát látta. Azt hitte, hogy a szobaleány az, ki az ajtót nyitja, s eléje világít. Nagy lelkű akart lenni, s egy szép ezüst tallért nyomott Atali markába. Csak akkor riadt aztán fel, mikor megismeri a suttogó hangot. Csókolom a kezeit, nagyságos úr. Az Istenért, kisasszony, bocsásson meg. Nem ismertem meg a félhomályban. Nem tesz semmit, őrnagy úr. Bocsásson meg a vakságomért, s adja vissza, kérem, sértő ajándékomat. Atali gúnyos bókolással húzódott hátra, eldugva kezét a kapott tallérral háta mögé. Majd holnap visszaadom, őrnagy úr, addig hadd legyen az enyém, hiszen megszolgáltam. Kacsuka úr átkozta az ügyetlenségét, s úgy érzi, hogy az a megmagyarázhatatlan alpes nehézség, amit keblén visel, ezzel az egy tallérral még egyszer oly súlyossá növekedett. Amint kiért az utcára, nem bírt lakására menni, félre kanyarodott a fő őrhelyre, ott a szolgálattevő főhadnagynak azt mondá: te bajtárs, én téged meghívlak a holnapi menyegzőmre. Ha nem te meg, ezért oszd meg velem e ma éjszakai mulatságodat, hadd járjam veled együtt az éjjeli körjáratot. A cselédszobában nagyon vígan voltak már. Mikor az eltávozó őrnagy csengetett a kapusnak, arról megtudták, hogy az úrnő egyedül maradt. Akkor a szobaleány bement hozzá megtudni, hogy nem parancsol-e valamit. Tímea azt hitte, ez a szobaleány volt az, aki az őrnagynak világított a folyosón. Azt mondta neki, hogy menjen aludni, ő egyedül fog levetkőzni. A szobaleány aztán visszatért a cselédtársakhoz. Urak a papok, kiáltja jókedvében az inas. Halsza már, halbarát, változik az apád úrság, viszonzál rá a kapus, zsebébe dugva a kapukulcsot. Minden jó volna már, csak egy kis puncsot kapnánk még, hencegett a kocsis. Mint a kívánság, nyílt az ajtó, s jött Atali kisasszony, kezében egy tálca, melyen párolgó, puncsos poharak csörömpöltek egymáshoz verődve, mint egy kísértetes harangjáték. A mindennapi kedvezés ez, mely különösen a mai örvendetes estére nagyon fölillik. Éljen a mi drága látós kisasszonyunk, rival a cselédsereg. Atali mosolyogva helyezi le az asztalra a puncsost. A tálcán egy porcelán vederkében felhalmozott cukor van, mely túlságos gyöngétségből narancshéjhoz dörzsöltetett, attól olyan sárga és illatos. Zófi asszony így szereti a teát legjobban. Sok rumot hozzá, és még több narancshéj látta cukrot. Hát te, nem tartasz velünk? Kérdi a leányától. Köszönöm, én már teáztam az urasággal, a fejem fáj, megyek lefeküdni. Azzal jó éjt kívánt anyjának, s a cselédeknek meghagyta, hogy jókor lefeküdjenek, mert holnap korán kelnek. Azok mohón estek neki a puncsnak meg a cukornak, s pompásnak találták az éjt berekesztő nektárt. Csak Zófi asszony nem találta olyannak. Amint a legelső kávés kanállal megízlelt belőle, elfintorította az orrát. Ennek a puncsnak valami olyan szaga van, mint annak az italnak szokott.